Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az utóbbi napokban azt tapasztaljuk, nem egyszerű együtt élni, még olyanoknak sem, akik jól ismerik és megszokták egymást, de különböző politikai elvi nézeteket vallanak. Mi történik akkor, hogyha távoli kultúrák, távoli közösségek találkoznak, érintkeznek, vagy kényszerülnek arra, hogy együtt éljenek? Hogyan lehet megismerni egy olyan kultúrát, amelyről vajmi kevés információnk van? És hogyan lehet szakszerűen információkat keresni, vagy átadni? Az Értsünk Szót mai adásában erről lesz szó, vendégünk Gyöngyösi Csilla, orientológus, aki ma indít adásunkkal egy időben előadás sorozatot Kolozsváron az iszlámról. Mi adta az ötletét ennek a kezdeményezésnek, honnan, hova tartanak ezek a bemutatók? Gyöngyösi Csillát hallják.
Ez egy szabad egyetem, egy előadás sorozat, gyakorlatilag a Budapesti Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen a múlt fél évben tartott óráimnak a kicsit összefoglalt, kicsit rövidebb változata, de mindenképpen egyetemi hallgatóknak, oktatóknak, vagy értelmiségieknek szóló előadássorozat, mégpedig olyanoknak, akiknek már van egy kis előismerete az iszlámról. Tehát nem feltétlenül olyan dolgokról fogok beszélni, amiket egy lexikonban vagy a Wikipédián el lehet olvasni, hanem egy kicsit komplexebb problémákról, mégpedig olyan problémákról, amik a jelenkori iszlámon belül, és itt az iszlámot nem csak mint vallást, hanem mint kulturális teret értem, az iszlámon belül jelentkeznek.
Mi adta az ötletet? Az, hogy egy egyetemen folyik egy ilyen előadássorozat, ahol orientológusok, történészek, antropológusok tanulnak, ott nagyjából érthető, hogy ki mit szeretne tudni. Ez azért Kolozsváron civil térben.
Gyakorlatilag ugyanez, tehát a cél az ugyanez, ugye Kolozsváron nincsen semmi olyan szak, ami konkrétan az iszlámhoz szólna, tehát nincs orientalisztika, nemzetközi kapcsolatok szakon nagyon kevés szó esik az iszlámról. Gyakorlatilag ugyanez a célja az egésznek, hogy egyetemi hallgatók, akik érdeklődnek a közel-kelet, illetve a közel-keleti problémák iránt, azok információhoz jussanak az előadás sorozata alatt. Tehát, hogy egyáltalán betekintést nyerhessenek, szellemtudományi betekintést nyerhessenek ebbe a világba.
Ebben a műsorban már többször kérdeztük Gyöngyösi Csillát, általában aktuális eseményekhez kapcsolódóan, és többször adásban és adáson kívül is sorra került az, hogy mi az, amit mindenképpen kell tudni, vagy mi az, ami napjainkban aktuálissá vált, amit érdemes bővíteni, odafigyelni, ha iszlámról van szó.
Az, hogy mi az egy dolog, ehhez így konkrétan nem tudok válaszolni. Tehát nekem az a tapasztalatom, az a benyomásom, hogy főleg itt Kelet-Európában nagyon keveset tudunk erről az egészről. Nem csak mint vallásról, tehát nem csak egy másik vallásról tudunk keveset, hanem arról, hogy egy másik kulturális tér az hogyan képződik, hogyan tételeződik. Az egészen nyilvánvaló, hogy Európa abba az irányba halad, hogy erről beszélni kell, tehát még itt Kelet-Európában is ugye nem nagyon álltak meg a menekültek, de akkor is beszélni kell arról, hogy kik ezek, honnan jöttek, miben hisznek, miért úgy hiszik, ahogy hiszik, stb. Már csak azért, hogy tájékozódjunk, tehát hogy mondjam, tehát a félelem, ami érezhető ugye a menekültekkel kapcsolatban, szerintem nagy részt abból fakad, hogy egyszerűen nem tudják, hogy ezek az emberek miben hisznek, vagy milyen társadalmi körülmények közül származnak. Hát ezért gondoltam arra, hogy jobb lenne egy ilyen ismeretterjesztő előadássorozatot szervezni, és ebben az Insomnia volt a partner, ami nagyon jó, mert hát ez nem egy egyetemi tér, hanem egy teljesen civil tér, ahova gyakorlatilag az jön, aki tényleg érdekel ez az egész, nem pedig olyas valaki, aki mondjuk kreditért felveszi az órát.
Ma beszéljünk egy kicsit a programokról, az első előadás, a ma esti előadás tartalmáról is, és arról is, hogy mi várható a közeljövőben.
Hát én négy témát soroltam fel akkor, amikor készítettük ennek az előadásnak a programját. Azokat, amik számunkra is problémaként merülhetnek fel az iszlámmal kapcsolatban, tehát olyan dolgokról fogok beszélni, amik rendszeresen előfordulnak médiában, sajtóban, olvasmányélményeinkben, illetve ezzel kapcsolatos problémák, félreértések, előítéletek. A ma este az a nőkről fog szólni. Ez Hát leginkább kulturális antropológia, illetve gender studies szemszögéből fogja megközelíteni az egész problémát. Ez a leglátványosabb, az egyik leglátványosabb probléma, ami mindig felszokott merülni Európában, hogy a nők, a muszlim nők miért hordanak kendőt, ők láthatóak a társadalomban. Nem ez az iszlámnak a legnagyobb problémája, de mi úgy érzékeljük, hogy ez lenne talán a legnagyobb, vagy számunkra ez a legnagyobb probléma, és akkor ezt fogalmakat fogok tisztázni, meg arról fogunk beszélni, miért hordják, kötelező-e vallásilag, nem kötelező, ha vallásilag kötelező, akkor melyik formája kötelező. Tehát mindenképpen olyas valamiről fogok beszélni, ami egy kicsit tisztázza azt, hogy ebben a kulturális környezetben hogyan állnak, tehát hogy milyen narratívák vannak a nőkkel kapcsolatban, milyen női identitások vannak, mit lehet velük kapcsolatban elmondani.
Ahhoz képest, ahogy mi nem tudom, hogy kikről beszélünk, mindenkinek van valami a fejében, de ahogy mondjuk az átlagos kelet-európai szemlélődő, érdeklődő nézi ezt a kérdést, és ahhoz képest, ahogy a különböző muszlim csoportokban a nők helyzetben meghatározott, ez sem egységes, mennyire fedi egymást a valóság és az előítélet, vagy a vélelmezés, amiben élünk?
Hát ez nagyon különböző. Tehát, hogy nyilván van egy csomó ember, akinek vannak ismeretei erről a világról, ami szintén nem egy egységes világ, tehát az iszlámban is. Onnantól kezdve, hogy a nők nem hordanak kendőt egészen odáig, hogy a teljes testüket eltakarják, rengetegféle formája van a vallásilag kötelező öltözetnek. Hát nem tudom, tehát... Nem.
Tehát azt a sztereotípiát azt fogadjuk el, hogy ez egy a női szabadságjogokat alapvetően korlátozó kulturális kör, vagy pedig mondjuk azt, hogy hát vannak korlátozások, nem mindenhol egyformán, és vannak olyan területei részei, amelyekben nem nincs az a veszély, amivel mi ezt követjük, tekintjük. Ugye itt az általános meggyőződés, hogy hát ha itt bármilyen kulturális közeledés történik, akkor veszélyeztetik az európai nőket, a muszlim férfiak, akkor itt valamiféle erőszakcsere történik, valamiféle védekezésre vagyunk kényszerítve.
Hát szerintem ez az egész koncepció a mi szabadságfogalmunkból fakad, tehát abból fakad, hogy mi azt gondoljuk, hogy akkor vagyunk szabadok, mármint mi nők, akkor vagyunk szabadok, hogyha levetkőzhetünk. Na már most ez a szexuális forradalomból származó elképzelés, ez nem mindenhol van így, tehát nem biztos, hogy egy másik kultúra a szabadságot hasonlóképpen értelmezi. Pontosan erről is fogok beszélni, hogy azok a fogalmak, amikkel mi dolgozunk Európában, azok nem biztos, hogy ugyanúgy értelmezhetők, vagy ugyanúgy igazak egy másféle kulturális környezetben. De ugyanakkor itt nagyon nehéz megfogni azt, hogy mi az, hogy más kulturális környezet. Tehát én nem szeretnék elmenni ugye Bernard Lewisig és Huntingtonig, hogy ez a civilizációk harca, hanem valami olyasmit kell megfogni, hogy vannak ugyan kulturális különbségek, de hogy ezek a kulturális különbségek nem feloldhatatlanok, vagy nem megmagyarázhatatlanok, vagy nem értelmezhetetlenek, és nem statikusak. Tehát nem úgy kell elképzelni ezt az egészet, hogy akkor ez van, és akkor nekik ez kötelező, és akkor ők semmiféleképpen nem akarják feladni ezt az általuk kötelezőnek érzett szabályt, hanem itt változás van. Egyrészt az európai gondolkodásban is ugye nagyon dinamikusan változnak ezek a koncepciók, másrészt az iszlám kulturális térben is nagyon dinamikusan változnak ezek a koncepciók, hogy a nők hogyan értelmezik a saját vallási identitásukat.
Van jó példa az együttélésre, vagy lehet modellek? Ezekről szó lesz?
Nem, ezekről nem. Illetve, hogyha megkérdezik, akkor nyilván ezekről is szó lesz. Én inkább az elméletéről szeretnék ennek az egésznek beszélni, és aztán, hogyha kell, akkor fogok hozni gyakorlati példákat. De mondjuk ez az egész előadás, ez körülbelül 50 percesre van tervezve, hogy legyen időnk beszélgetni. Ez 3 egyetemi órának az összefoglalása lesz, tehát nagyon nem lesz idő mindenről beszélni, ez nyilvánvaló.
A nőjogokat is érintő bevezető, mi a következő téma?
A következő a szeptember 20-án hétfőn lesz, és a dzsihádról fogunk beszélni. A dzsihádról azért kell beszélni, mert ezt nagyon nem értik Európában, hogy pontosan micsoda előadást tervezek, hogy pontosan az iszlámban mit gondolnak arról, hogy mi a dzsihád. Ezt nem értik, vagy nagyon sokan nem értik Európában, még az orientalisták közül is nagyon sokan nem értik. Fejezetten egy tisztázó jellegű előadás lesz. Utána március 13-án...
Egy pillanat, hogy itt még igen. Egy picit fejtsük ki. Tehát, hogy nyilván nem értik, mert nagyjából amit a dzsihádról tud a hírfogyasztó, az, hogy narancssárga, ilyen munkaruhás, a salópétás, ahogy mondani szokták, emberek különböző erőszakos cselekményeket követnek el valahol a messzi közel-keleten. Ezt látjuk. Mit nem lát?
Két dolgot kell tisztázni a dzsihádral kapcsolatban. Egyrészt, hogy az, amit mi a médiában látunk, az nem biztos, hogy hiteles képet ad magáról az iszlámhol. Tehát ez pontosan olyan, mintha egy kínai a kereszténységet a Ku Klux Klán alapján ítélné meg. Tehát hogyha mi a terrorszervezetek alapján ítéljük meg az iszlámot, akkor ez nagyjából ugyanaz. Tehát egyrészt azt kell tisztázni, hogy a terrorszervezetek nem képviselik az igazi iszlámot. Miben nem képviselik az igazi iszlámot? Attól függetlenül, hogy ők azt mindenképpen tisztázni kell, hogy mi a különbség a vallási iszlám és a politikai iszlám között. Tehát erről mindenképpen szó lesz a dzsiháddal kapcsolatban. Másrészt szó lesz arról, hogy a muszlimok 99,9%-a hogyan érti a dzsihádot. Tehát kivéve ezeket a terrorszervezeteket, mindenki más teljesen másképp érti. És a szent háború, tehát az az értelmezés, amit a nyugat adott a dzsihádnak, a szent háború, az gyakorlatilag egy keresztény fogalom, ami a Bibliából származik, és nem feltétlenül alkalmazható a számra. Nyilván van a dzsihádnak egy háborús értelmezése is, de ez csak a sokadik értelmezése. És az egész iszlám vallási irodalom arról szól, hogy ennek a dzsihádnak a jelentés tartalmait hogyan bontják ki. A saját maguk megjobbítására, az Isten útján való járásra, társadalmi jó megvalósítására, tehát az, hogy háborút viselnek, ami legtöbb esetben védekező háború, az csak egy sokadik értelmezése a problémának.
Ez az elmélete a dolgoknak, vagy a vallástörténeti háttere, de hát a mai rádióhallgató és hírfogyasztó az fél. És a terror eseményeket és cselekményeket tekintve nagyon sok szempontból joggal fél. Mit tudunk mondani, hogy mennyiben érdemes tájékozódva megy, mennyire lehet tájékozódva megnyugodni, vagy legalábbis biztonságos kapaszkodókat találni?
Hát szerintem a tudományos ismeretterjesztésnek pont ez a dolga. Tehát elmagyarázza a jelenségeket, és hogyha feltűnik egy arab család sikerjutva a helyen, akkor ne hívják rá a rendőrséget, hogy terroristák. Tehát, hogy ne keverjük össze azt, ami itt a médiában látunk, azzal, ami a valóság.
Van arra egy rövid válaszunk, hogy miért született meg ez a kulturális és vallástörténelmi társadalmi tényekkel nem összhangban lévő torzított kép?
Egy mondatos válaszom nincsen. Tehát ez egy elég komplex probléma. Hát a 16. századig kellene visszamenni az első felszabadító, az arab környezetben az első felszabadító mozgalmakig, odáig, hogy tulajdonképpen a politikai iszlám hogy alakul ki, és mit jelent az, hogy politikai iszlám, mert politikai iszlámból sem csak fundamentalista van, hanem van nagyon sokféle, amelyik tényleg a társadalmi megjobbítást tűzi ki célul maga elé. De ez egy annyira komplex probléma, maga a dzsihád és maga az, hogy mi az, hogy politikai iszlám, hogyan fonódik össze a vallás és a politika, ugye, hogyha európai környezetben kérdeznénk meg azt, hogy hogyan fonódik össze a vallás és a politika, ezt nem tudnánk egy mondatban elmagyarázni.
Közelről vagy közelebbről tekinti az ember, akkor nem annyira fenyegető, mint ez a leegyszerűsítő világkép, amennyire én értem. Vagy legalábbis kezelhető problémáknak tűnnek.
Ha számokban gondolkozunk, 1 milliárd 200 millió, körülbelül 1 milliárd 200 millió muszlim van a világon. Ennek az elhanyagolható része terrorista. Persze nyilván ez is nagyon sok, ezt én elismerem.
Egy terror sem elfogadható nyilván.
De. Természetesen nem elfogadható, de hogy univerzális módon féljünk egy vallástól, vagy egy társadalmi jelenségtől, az én nem látom jogosnak. Tehát
az a vallás tisi tételekből nem levezethető, és azzal nem igazolható.
Nem, ez egyértelmű.
Jó, tehát akkor a következő előadás február 26-án a dzsihádról mi jön még?
Március 13-án jönnek a szunna értelmezések. A szunna ugye az iszlám hagyománya, a legtágabb értelemben vett hagyománya, és itt arról fogok beszélni, hogy a Koránhoz, ugye az iszlám szent könyvéhez való teológiai viszony az hogyan jelentkezik a mai muszlim társadalmakban, illetve a jelenkori iszlámban. ez a fundamentalizmus problémája. Tehát, hogy mit értünk azon, hogy fundamentalista iszlám. Ugye rengetegszer lehet ezt olvasni, hogy az iszlám fundamentalisták ezt és azt csináltak, csak éppen senki nem tudja, hogy kiről beszélünk, hogy egyáltalán milyen környezetben beszélünk róluk. Tehát erről fogok beszélni, hogyan határozza meg a hagyományhoz való viszony azt, hogy ki hogyan gondolkozik a saját hagyományáról. Tehát a Koránhoz való viszony, a Korán értelmezéséhez való viszony, hogyan befolyásolja a muszlim emberek gondolkodását. Ez nagyon fontos, tehát akkor, amikor az egész iszlámot meg akarjuk érteni, akkor nagyon fontos, hogy azt lássuk. Szerintem az egész iszlámnak ez a központi problémája jelen pillanatban. Az, amit mi fundamentalizmusnak hívunk, az egyrészt nem létezik, másrészt léteznek az iszlám hagyománytól eltérő értelmezések, és ezek lehetnek pozitívak és negatívak.
A hagyományőrzés vidékén nem minden tanulság nélküli kanyarok ezek, azt hiszem. Következő előadás?
Hát ez az utolsó lesz április 10-én. Itt kifejezetten arról fogok beszélni, hogy a nyugati sajtónak milyen narratívái vannak az iszlámról. Tehát mi az, amit hibásan értelmez a nyugati sajtó. Tehát ez egy nagyon komplex probléma, mert ahhoz, hogy valaki hitelesen írjon az iszlámról, és lássa a lényegi problémákat, ahhoz nem ártana, hogyha az újságíróknak orientalista végzettsége is lenne. Tudjuk, hogy ez nem így van, vagy nagyon kis mértékben van így. És így óhatatlanul elkövetnek, vagy felmerülnek olyan problémák, amiket hibásan értelmeznek. És vannak ilyen narratívák az iszlámról, amik az európai gondolkodásban gyökereznek. És én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy tehát elmegyünk a saját fogalmainkig, ahogy gondolkozunk az egész problémáról, és akkor lépünk még egyet hátra, és a fogalmainkat vizsgáljuk meg, hogy azok a fogalmak, amiket mi használunk az iszlámmal kapcsolatban, azok egyáltalán alkalmasak-e arra, hogy hiteles módon beszéljünk az iszlámról. És itt kifejezetten olyan narratívákra gondolok, mint például az európai történelem összehasonlítása az iszlám történelmével. Tehát rengetegszer elhangzik a sajtóban, hogy az iszlám az körülbelül ott tart most, ahol az európai kultúrtörténet tartott a reformáció korában. Én nem szeretem az ilyen összehasonlításokat, mert alapvetően tévútra vezetnek. És nagyon sokszor az a benyomásom, most két napja olvastam egy cikket az Indexen, ahol pontosan ugyanezt csinálták, ahol a Westfáliai békéhez hasonlították azt a helyzetet, ami most a Közel-Keleten van. Nem hiszem, hogy ez közelebb visz bennünket a probléma megoldásához. Illetve a probléma értelmezéséhez sem visz közelebb az, hogyha a saját példánkból akarjuk megérteni ennek a kultúrának a problémáit.
Mindenesetre most már több éves gyakorlatunk van abban, hogy figyeljük, vagy próbáljuk érteni, vagy próbálunk szembesülni a saját előítéleteinkkel már, aki mit mutatnak a tendenciák, hogy mennyire lehet közeledni, megérteni, oldani a félelmeket. Itt van egy nagyon konkrét esetünk, ez a Sevil Shaideh miniszterelnöki jelölése, amire nagyon különösen reagált az ország. És nem mondanám azt, hogy jól vette ezt az akadályt, vagy könnyen vette. Nem is lett miniszterelnök.
Én azt gondolom, hogy előítéletek ellen harcolni mindig nagyon nehéz, tehát hogyha csak a saját kisebbségi létünkre gondolunk, hogy nekünk a románsággal szemben mennyi előítéletünk van, és a románságnak velünk szemben mennyi előítélete van, pedig mi itt élünk egymás mellett, és ismerjük egymást, akkor belátjuk azt, hogy nem könnyű egyetemes módon feloldani az előítéleteket, főleg egy olyan kultúrával vagy egy olyan vallással kapcsolatban, amivel nem találkozunk a hétköznapokban. Tehát egy átlag ember viszonylag kevés muszlimmal találkozik élete során, mert mondjuk találkozik egyetemi városokban, vagy esetleg, hogyha lennél Dél-Romániában, mondjuk Közép-Erdélyben az emberek nem nagyon találkoznak muszlimokkal. Tehát a nem tudás, vagy a nem ismeret, az nyilvánvalóan az előítéleteket fogja erősíteni. Ez egy nagyon lassú folyamat, és én azt gondolom, hogy hát én ennyit tudok tenni, tehát hogy én igyekszem az előítéleteket lebontani azzal a szakmai tudással, ami nekem van. Nem gondolom, hogy akkor holnaptól minden rendben lesz, de hát beszéljünk róla, tehát egyáltalán beszéljünk róla, és ahogy én láttam, erre Kolozsváron például megvan a megfelelő nyitottság. Tehát volt már egy előadásom Kolozsváron tavaly előtt ősszel, és ott nekem az volt a benyomásom, hogy megvan az a, azokban az emberekben, akik eljöttek és akik érdeklődtek, megvan az a nyitottság, hogy megpróbálják megérteni ezeket a jelenségeket. És ez nagyon pozitív. Tehát ez azt jelenti, hogy van néhány ember, akit az ellenséges propaganda az nem ért el.
A kolozsvári muszlim közösségből mennyit látni, hogy ott azért vannak külföldi diákok, itt Vásárhelyen is vannak, meglehetősen szeparáltan élnek, nem mondanám, hogy benne vannak a város körforgásában, hogy tudomásul vennék a város is, meg ez a diák közösség is, hogy együtt élnek. Mi a helyzet Kolozsváron?
Szerintem Kolozsváron is ez a helyzet. Én valószínűleg tartom, hogy a muszlim diákok nagy része nem is jár a saját közösségébe, vagy nincsen szoros kapcsolatban. Ugye az iszlám is rettentően különböző, tehát az iszlám, ami mondjuk Marokkóban, vagy Líbiában, vagy Tunéziában van, az nem ugyanaz az iszlám, ami Irakban van, illetve Indonéziában, vagy Szaúd-Arábiában, tehát ez nem biztos, hogy találnak úgymond saját közösséget. Másrészt tényleg nem látható a város életében, nem szerveznek saját kulturális programokat, vagy én nekem nincs tudomásom arról, hogy saját kulturális programokat szerveznének. Ami látható, és szerintem ez mindenhol látható, hogy vannak arab török éttermek, édességes boltok, adott esetben ruhaüzletek. Aki az egyetemi szférában mozog, annak vannak muszlim ismerősei. Kicsit az a benyomásom, hogy nincsenek annyira megszervezve, vagy nem szerveződnek annyira, hogy ez egy ekkora városban tényleg láthatóvá váljon.
Itt megint csak visszatérve a Szevil Sajdeh esetére, az utóbbi hetekben, hónapokban jöttem rá, hogy milyen kulturális veszteség vagy felejtési folyamat van ebben az országban. Ugye a román közösségeknek is van egy saját múltja a török kultúrával kapcsolatban, a magyar közösségnek, a magyar nyelvtörténetnek is megvan a maga török-magyar közös mesdjéje, és hogy mennyi mindent vettünk át, hogy mennyi mindent tudunk, hogy azért nagyon sok minden, akár, mit tudom én, nyelvileg, kulinárisan, nagyon sok rétegben, arról nem tudunk, nem tudjuk, hogy török szavaink vannak, vagy hogy ezek török szokások, vagy hogy itt van azért néhány száz év mögöttünk, ami csak meghatározza a mindennapjainkat. Ilyen szempontból sokat gazdagíthat egy ilyen típusú antropológiai kultúrtörténeti megközelítés, amit Gyöngyösi Csilla képvisel. Nyilván nem török oldalról, mert hogy arab nyelv, arabbal foglalkozol.
Hát én azt gondolom, hogy Romániában nem csak az a probléma, ugye, hogy nagyon keveset tudunk erről az egészről, hanem ugye, hogy legalább két párhuzamos történelem van. Hát ugye van az úgymond a magyar közösségnek a történelme, és van a román közösségnek a történelme, akik ugye a történelem jelentős hányadában szemben álltak egymással. Tehát én az első lépésként azt tekinteném, hogy legalább legyen egy közös történelmünk, ami mondjuk a tényekben meg tudunk egyezni, és akkor beszélhetünk arról, hogy más kulturális közösségek ebben a történelemben milyen helyet foglalnak el. Addig szerintem, amíg az nem valósítható meg, hogy legalább egymás sérelmeit elismerjük, és itt nem csak arról beszélek, hogy akkor a magyarok sérelmeit elismerjék, hanem viszont mi is elismerjük a román közösség sérelmeit, hát nem tudom. Tehát én nem látom azt, hogy a dolgok a társadalmi megbékélés irányába hatnának, vagy nyilván persze van a társadalomnak egy rétege, akit ez az egész múlt már nem érdekel, és akik tovább szeretnének lépni. Vannak nekünk olyan kibeszéletlen problémáink, mint ahogy az egész az egész kelet-európai régiónak kell, nagyon komolyan kellene foglalkozni ahhoz, hogy itt ténylegesen társadalmi megbékélés lehessen, amiben persze aztán beletartoznának az egyéb kisebbségek. Tehát nem tudunk a szerb kisebbségről se tudunk szinte semmit, ugye a szlovákokról se tudunk semmit, a bolgárokról, tehát akik itt élnek közöttünk, és akiknek iskoláik, és gyülekezeteik, és egyházaik vannak, róluk sem tudunk sokat.
Lehet ezen változtatni, valahol ott kezdődik a dolog, hogy felismerjük a sérelmeket, és utána megtanuljuk megnevezni, és egyáltalán meg tudunk tájékozódni egy kultúrában. Erről fog szólni a Gyöngyösi Csilla által tartott előadás sorozat Kolozsváron. Remélem, hogy ennek a témáiról majd külön-külön is alaposan beszélgethetünk még, és halljuk még a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. A mai beszélgetéshez sok sikert és sok érdeklődőt kívánok!
Köszönöm szépen!